Mária és Mátyás tanúságtételét hallják az örökbefogadásról. A beszélgetésen jelen van kisfiúk Ágoston.
Itt ül az öletekben egy nagyon aranyos 7 hónapos kisfiú. Hogyan került ő hozzátok?
Hosszú út van előttünk, ami előtt ő ide került hozzánk. Gyakorlatilag Ágoston 2016. augusztus 11-én született, és 3 hetes volt, amikor mi a kórházból hazahoztuk örökbefogadási szándékkal. Úgyhogy azóta boldogítja mindennapokat.
Mi vezet el egy házaspárt arra, hogy örökbefogadjon egy kis babát?
Alapvetően a vágy, hogy ha már nagy családba születtünk mind a ketten, Mari 8-an vannak testvérek, mi 5-en, akkor szeretnénk mi is családot, lehetőleg nagy családot. Most erről a részről valamennyire lemondtuk, hogy 5-6 gyerekünk legyen, de arról azért nem mondtunk le, hogy legyen gyerekünk. Sokat várakoztunk, hogy összejön a gyermekáldás, csak nem jött, kivizsgáltattuk magunkat, az orvosok azt mondták, hogy nem lehet gyerekünk. Első hallásra az nem volt könnyű ezt feldolgozni, de aztán azt hiszem, hogy megbékéltünk mindenféle beletörődés nélkül, inkább azt mondom, hogy elfogadtuk, és innen akartunk tovább lépni, és minthogy a Bambi programba lelkiismereti okukból nem akartunk belevágni, de részint már ez is elegendő volt, hogy a egyház nem véletlenül tanítja azt, hogy ne vágjunk ebbe bele. Másrészt mi magunk se akartunk ilyen módszerekhez folyamodni, ezért végül azt gondoltuk, hogy akkor belevágunk ebbe a teljesen ismeretlen dologba, az örökbefogadásba.
Mindig azt gondolja az ember, hogy a nő könnyebben beleegyezik egy ilyen dologba, a férfiaknak talán több idő kell. Ez nálatok hogy volt?
Igen, érdekes, hogy nálunk én voltam igen az, aki hamarabb tovább akart lépni. Tehát az, hogy nem jött a gyerek, akkor én voltam az, aki mondtam, hogy kezdjünk el utána járni, mert most már tényleg úgy annyira adná magát a helyzet, már készen álltunk rá. És akkor igazából Matyi azért elég hamar azt mondta, hogy jó, meg csináljuk, haladjunk. De én voltam inkább ennek a motorja. De mondjuk maga az, hogy örökbefogadás, az nem volt olyan, hogy mondjuk én már a kezdetektől szerettem volna, és akkor Matyi meg nem annyira volt még lelkes, vagy hogy így meg kellett, hogy érjen benne a döntés. Valahogy ez így együtt történt. És lehet, hogy ezért is, mert hosszan vártunk, és akkor úgy eléggé hamar kikristályosodott az, hogy nekünk ez az utunk. És talán lehet ez pozitív az egész gyerekvállalás kapcsán, hogy nekünk a Lombikkal kapcsolatban is azt mondták, hogy nem jók az esélyeink. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk azt a döntést is megkönnyítette. Mert azért eléggé úgy rebesgetik az ember előtt, és nagyon sokan meg is kérdezték, hogy de miért nem vágunk bele. És olyan rossz, hogy magyarázkodni kell, hogy olyan egyszerű, hogy valamiért tényleg az egyház is ezt az álláspontot képviseli, és mégis magyarázkodnunk kell, hogy mi miért az örökbefogadásra indultunk rögtön.
Nem voltak bennetek félelmek? Például, hogy az a kisgyermek, akit befogadtok, őt nem fogjátok úgy szeretni, mint egy vérszerinti gyerkőcöt? Vagy ez fel sem merült?
Bennem nem merült fel soha ilyes, mert az ember, ha hittel közelít ehhez, akkor végső soron mindannyian Jóisten gyermekei vagyunk. Most mindegy, hogy Jóisten az vér szerinti gyermekkel áld meg minket, vagy pedig egy olyan gyerekkel, akit mi fogadunk örökbe. Végül is mindannyian a Jóisten gyermekei vagyunk. Persze, biztos mindenki vágyik arra, hogy saját vére menjen tovább, de az, hogy én esetleg ne úgy tekintsek Ágostonra, mint hogyha a mi vérünk csörgedezne benne, az föl sem erült bennem. Sőt, igazából bizonyos előnye is van az örökbefogadásnak. Látunk sok rossz példát magunk körül, hogy vér szerinti gyerekeket mennyire nem tudnak elfogadni, hogy igazán szülők, tehát hogy nem a gyereket magát fogadják el, hanem próbálják beleálmodni a saját nem sikerült vágyaikat, és ezek lesznek az úgynevezett programozott gyerekek, hogy már pedig fiam, te orvos leszel is kész. És talán egy örökbefogadásnál az ember sokkal inkább ráhagyatkozik arra, hogy azt kell keresnem, ami ebben a gyerekben megvan csírájában, és azt kell kicsiráztatnom benne. Bizonyos szempontból könnyebb dolgunk van, mert eleve úgy hangolódunk rá, hogy ne azt várjam, hogy akkor jó vagy, akkor Ágoston te is vitten gyógyszerész teszel, vagy tanár, vagy én nem tudom, vagy akkor te is majd szeretsz kirándulni, vagy tudsz majd zenni, vagy akármi, hanem elfogadni őt olyannak, amilyen, és megtalálni benne a saját értékeit.
Ez biztos már most is látjátok rajta, hiszen 7 hónaposan egy teljesen kialakult kis karakternek tűnik.
Én bennem volt egy kis félsz annak kapcsán, hogy körülöttünk nagyon sok gyerek van. Mind a ketten ugye nagy családból vagyunk, rengeteg unokahúgunk és öcsénk van, és egytől egyik mindegyik olyan szép, értelmes, okos gyerek. És még az elején én mondtam is Matyinak, hogy én egy kicsit félek attól, hogy ha ránézek, akkor el tudom-e őt úgy, ahogy van fogadni. És mindig mondom, mai napig ezen már így nevetve mondom, de mindig, hogyha valakivel beszélgettem erről, hogyha csak fele olyan szép és értelmes gyerekeim lesznek, vagy gyerekem lesz, mint amikkel körbe vagyunk véve így a családban, akkor már nagyon boldog leszek, és ehhez képest meg én még ilyen szép kis gyereket nem nagyon láttam. Ami megragadott az elején, amikor 2 hetesen őt megláttuk, nekem az volt, ahogy kinyitotta a kis szemét, és olyan értelmes arcot vágott.
Igen, látszik rajta, hogy
ránk van. Nézett, és egyszerűen az így belém égett. És akkor minden ilyen félelmem elszállt.
Ő hol volt az azt megelőző 2-3 hétben, amíg hozzátok el nem került? Tehát őt ott hagyták a szülei akkor. Ez nyílt vagy zárt örökbefogadás?
Nyílt örökbefogadás.
Nyílt koraszülött volt. Tehát a koraszülött osztályon volt, azért volt ő még kórházban 2 hétig, és nyíltan fogadtuk örökbe, tehát találkoztunk a vér szerinti anyjával. Az édesapját nem ismerjük, beszélgettünk egymással, és olyan megnyugtató volt szerintem neki is, és nekünk is ez az egész találkozás. Tehát, hogy ő talán jó helyen tudhatja, mi meg tudjuk azt mondani később Ágostonnak, mert nyilvánvalóan fog tudni arról, hogy örökbefogadott. Nyugodt szívvel tudjuk azt mondani neki, hogy a legjobbat akarta az édesanyja azzal, hogy hozzánk került ő. Tehát nekem ez fontos volt, hogy nyílt legyen, hogy tudjam azt mondani neki őszintén, tehát ne kelljen fájdalmat okozni azzal, hogy téged valahol ott hagytak. Tehát ilyen szempontból szerintem könnyebb dolgunk van örökbefogadóként.
Ez nem egy félelem, hogy mondjuk ismeritek az édesanyját, és mi lesz a 18 évesen, azt mondja, hogy elmegyek és megkeresem.
Segítünk neki.
Ez egy ilyen félelemmel teli dolog.
De miért? Mitől kellene félni? Attól félnél, hogy téged ott hagy a gyerek?
Igen.
De most miért
olyan jó, hogy volt tanfolyam, amit kötelezően el kellett végezni, igen, ugye ahhoz, hogy az ember örökbefogadó szülő lehessen. És szerintem az összes pár ettől félt, akik ott ültünk, 9-10 pár, amikor ez szóba került, de mi lesz akkor, ha a tinédzser és azt mondja, hogy na most akkor ő föláll és megkeresik. És annyira megnyugtató választ adott a tanfolyamnak a vezetőnője, aki szintén egy örökbefogadó édesanya, hogy meg akarja keresni, és tudom, hogy nektek ez nem fog jól esni, és nem fogtok neki örülni, de segíteni kell őt, és ő csak azt a kérdést szeretné feltenni a vérszerinti szülőjének, hogy miért nem tudta megtartani, illetve csak meg akarja látni, de hogy ezen kívül neki egy teljesen idegen valaki. Képzeljük el azt, hogy te találkozol egy vadidegen emberrel, akiről közlik, hogy a vérszerinti anyád, és utána mész haza, tehát, hogy az életed nem változik, és ezt örökbefogadott gyerekek is már ilyen 15-16 évesek is. Volt, hogy láttunk ilyen felvételt, ahogy ők beszélnek a saját örökbefogadottságukról, érzésekről, és ő is azt mondta, hogy igen, lehet, hogy ő világra hozott, és a legnagyobb dolgot adta nekem, de nekem a szüleim ott ülnek hátul, ott önök mögött. Az nekem nagyon megnyugtató volt, mert szerintem mindenki ettől fél, de hogy ha reálisan belegondolunk, akkor én sem tudom elképzelni, hogy élek egy családban 15 éve, szeretetben, és akkor most közlik, hogy nem tudom ki a vér szerinti anyám. Jó, még akár beszélgetek is vele, meg szívesen megismerem, de ennyi.
Egyébként pedig azt, hogy Ágoston törökbe fogadtuk, mi ezt már mondtuk neki egy párszor, tehát ez nem lesz számára titok, nyilván most még nem fogta föl, de úgy néha-néha elmondjuk neki, és aztán majd, amikor kérdez, akkor az ő kérdésének megfelelő szinten válaszolunk, hogy ez mit is jelent az örökbefogadás, de ezt a szót, hogy örökbefogadás, ezt ő hallani fogja rendszeresen. Nem olyanra kell gondolni, hogy egyszer csak 18 évesen derült égből villámcsapás, tudod, Ágostom, most ügyre légy szíves, most nyugodj meg, légy szíves, kapaszkodj meg, ne vedd észre most, hogy mi izgulunk anyával, apával, de most elmondunk neked egy nagy titkot, mindez, amit eddig csináltunk, az nem igaz, mert hogy mi nem a szüleid vagyunk, szóval nem lesz ilyen. amitől úgy félni kéne, akkor ő akkor egyszer csak összedől benne valami, és kirohan a világból.
Ugye ezt a tanfolyamon is tanultuk, hogy ő neki ezzel kell felnőni, ez az élete része, hogy ő egy örökbefogadott valaki, és hogy most nem kimondta ezt, hogy igen, erre legyen büszke, szóval, hogy ez nem ciki. De hogy nyilván a társadalomban ez nem annyira jól kezelt dolog, tehát akár majd lehet, hogy az iskolába vagy óvodába lesz ebből gond, amit majd nála helyre kell tennünk ügyesen. De ha ezzel nő fel, akkor én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz talán probléma, hogy menekül a vér szerinti anyjához.
Tehát egy kevesebb gondja lesz ezzel, mint egy elvált szülők gyerekeinek azzal, hogy biztos. Az ő családjuk szétesett.
Nézegettem ilyen örökbefogadási szervezetek honlapjait, és nagyon sok helyen hoznak képeket, ilyen csodaszép apákról, mint Ágoston, ilyen megjegyzésekkel, hogy igen, én az édesanyám szívében születtem meg hogy milyen jó nekem, mert hogy van egy édesanyám, és van egy másik, aki pedig megtartotta az én életemet, és ezek olyan meghatóan gyönyörű dolgok, és tulajdonképpen ti az élet nehezebb részét választottátok azzal, hogy őt örökbe fogadtátok, nem? Mert az ember gondolhatja úgyis a mai társadalomban, hogy hát jó, nincs gyerekünk, mondjuk, itt vagyunk ketten, és akkor éljük az életünket, de nem, ti hoztatok érte egy talán sokkal nagyobb áldozatot, mint egy vérszerinti szülő a vérszerinti gyerekéért.
Szerintem igen, valahol tényleg áldozat, meg ha belegondolok, hogy milyen hosszú procedúrán megyünk keresztül, és alkalmasságot kell szereznünk arra, hogy szülőkké váljunk. Igen, de ugyanakkor meg egyszerűen nem összemérhető azzal, amilyen örömöt okoz. Ez az egyik, a másik, meg szerintem Matyival mindkettőnkben benne volt az, hogy amiben mi felnőttünk a nagy családjainkban, annyi jó élményünk van, és mi ezt szerettük volna tovább adni.
Illetve ezt a szót használtad, hogy egy nehezebb utat választottunk. Eleve ezt az utat nem mi választjuk, hanem a Jóisten, másrészt nem nehezebb. Tehát szerintem sokkal nehezebb gyerek nélkül kette megöregedni, mint egy örökbefogadott gyereket fölnevelni. Mihez képest? Nyilván ahhoz képest, hogy az embernek vérszinti gyerekei születnek, talán valamilyen szempontból nehezebb, valamilyen szempontból meg könnyebb. De az, hogy mi ketten maradjunk, az nem a mi útunk. El tudom azt képzelni, hogy van olyan házaspár, akinek az az útja, hogy ha Jóisten nem adott nekik vérszerinti gyereket, akkor ők valami közös cél érdekében fogják az idejüket feláldozni, tehát valami olyan nemes cél tűznek ki, amiben úgy ki tudják teljesíteni azt, ami egyébként bennük van, ha már nem a gyereknevelés terén. De nekünk szerintem az könnyebb, hogy örökbe fogadtunk, mint egy most arra várjunk, hogy jó, majd így ketten lejjük az életünket.
Igen, és nyilván előttünk van a kamaszkor, tehát egy csomó dolog előttünk áll, és biztos, hogy lesznek nehézségei ennek az egésznek, tehát ennek van egy külön része, tehát hogy ez a kamaszkor mellé, vagy vérszerinti gyereknevelés mellett azért ez egy plusz feladat, hogy mindig jókor jót válaszoljunk, neki megfelelő legyen. De én is abban biztos vagyok, hogy nem a mi útunk lett volna az, hogy ketten maradjunk.
Azért is szép, ahogyan erről gondolkodtok, meg nyilván helyes is, mert volt itt egy nő, aki szintén örökbe fogadott a férjével két gyerkőcöt, de ott már kamasz a legnagyobb gyerek, és akkor tőlük is megkérdeztem azt, hogy de hát ő ismeri a saját szüleit, tehát a vérszerinti szüleit, és mondta, hogy igen, évente egyszer közös programot rendeznek, és akkor teljesen megrökönyödtem, és mondta, hogy ő úgy látja, hogy az ő gyereküknek kell ez ahhoz, hogy teljes értékű életet éljen, és egy teljességet tudjon megélni a családján belül. Hm. És hogy ez semmiféle problémát nem okoz az ő 14 éves kislányánál. Tehát nagyon érdekes dolog ez. És említettétek a telefonban, hogy nagyon sokan segítettek nektek ebben. Kik voltak ezek, és hogyan tudtak segíteni?
Elsősorban a család azzal, hogy mellettünk állt. Tehát, hogy nem kellett attól tartanunk, hogy akkor Ágostonra nem úgy tekintenének, mint mindenki másra a családban. Nagyon-nagyon örültek neki, drukkoltak nekünk is, amiben lehetett. Tehát ugye az örökbefogadás az például úgy történik, hogy az ember nagy nehezen megkapja a engedélyt, a határozatot, hogy örökbefogadhat, és akkor aztán vár. És egyszer csak egyik napról a másikra kap egy telefont, és akkor ugrani kell. Na most akkor például Marinak nővére gondoskodott arra, hogy akkor készen álljon egy csomó babakerendje, mert ezt ugye másnak van 9 hónapja erre, hogy fölkészüljön, berendezze a szobát, minden. Nekünk volt mondjuk 3 napunk. Igen.
És mondjuk mi nem akartunk úgy várakozni, hogy már egy ilyen berendezett gyerekszobával évekig várunk. Igen. Tehát mi úgy voltunk vele, hogy van akkor a család, hogy fognak segíteni, tehát valamennyire számítottunk is erre. és tényleg mindenki nagyon oda tette magát. Akik még segítettek minket, szerintem talán azok a családok, akikhez elmehettünk, akik szintén örökbefogadó szülők, és nagyon sokat és őszintén meséltek az ő adott helyzetükről, a gyerekeikről, erről az egész örökbefogadási procedúráról. Örömökről, bánatokról, tehát kaptunk hideget, meleget, és volt olyan is, hogy tényleg hazafele mentünk egy találkozás után, és mondtuk, hogy hú, azért ez elég kemény, tehát a kamaszkor kellős közepén a gyerekekkel, de mégis összességében megerősítettek abban, hogy ez egy járható út, mert nekünk azért a szűk családi kör, vagy hát kicsit tágabb családi körben sem nagyon van örökbefogadó szülőpár.
Hát akit mi így úgy személyesen ismertünk volna, aztán persze kiderül, hogy a még tágabb családban ott is van, meg ott is van, tehát ilyenkor rögtön kiderülnek, hogy ja, tényleg ők is örökbefogadtak meg ők is, de tényleg ez fontos volt, hogy láttunk magunk előtt példát, és ami egyik tanulság, amit levontunk magunknak, hogy ha szabad egyáltalán ezt a szót használni, egy sikeres örökbefogadás, az leginkább a szülőkön múlik, hogy ők a maguk gyászát feldolgozták-e, és az a gyerek, akit örökbefogadnak, az csak egy pótlék, boldogságpótlék, vagy pedig valóban ő rá vágynak, és hogyha a gyerek érzi azt, hogy a szülők teljes szíven rá tudnak hangulódni a gyerekre, és nem csak valaminek a kitöltésére szolgál a gyerek, akkor az egy jó örökbefogadás, és ahol meg a szülőkben lelkük mélyén van valami szomorúság, azt a gyerek is megérzi egy idő után.
A mi családunkban történt egy örökbefogadás, az unokatestvéremék 5 héttel ezelőtt hazavittek egy kisfiút az egyik kórházból. Azt láttuk, hogy hirtelen a család kedvence lett az a kisfiú, és mindenki kényezteti. Nálatok ez hogy volt?
Valaki kedvencnek tekinti, tehát tényleg egy különös szeretet övezi őt, de azért mondjuk nálunk ő már a 20. unoka, tehát nem gondolom, hogy 20 unoka mellett lesz majd egy kedvenc.
Egyik oldalon.
Másik oldalon pedig azt...
Azt hiszem a 6. De tény, hogy nagyon szereti mindenki, és szerintem azért nekünk is arra figyelnünk kell majd, hogy ne legyen nagyon elkapatva.
Mi az ő erőssége és szépsége?
A szépség a szempillái. Azt mondták, hogy indokolatlanul hosszú szempillái vannak egy fiúnak.
Nagyon sokan nem gondolnák azt, hogy egy örökbefogadott kisgyerek is lehet gyönyörű, kiegyensúlyozott, egészséges, vidám, lelkű, igen. És Ágoston teljesen ilyennek néz ki.
Igen, mondjuk hozzá kell tennünk azért, hogy egy óriási szívműtéten vagyunk túl. Tehát Ágoston úgy vittük haza, hogy kis szívzöreje volt, ami úgy szép lassan egy időre kiderült, hogy ez nem is olyan kicsi ez a szívzörej. A két kamrája között van egy luk volt, ami olyan mértékű, hogy magától nem jön össze, és akkor bekerültünk a kardiológiai intézetbe, és január 17-én megműtötték egy óriási lukot, foltoztak be neki, de most már mindez a múlté, tehát most már jól van.
Nem
de talán, amit lehetne mondani, hogy az erőssége iszonyatosan az élni akarás, szerintem, tehát, hogy csodálkoztak az orvosok is, hogy egy ekkora lukkal, hogy lehet, hogy ilyen kiegyensúlyozott fejlődik, hízik, és azóta is most már minden gyógyszert elhagyhatunk, és tényleg jól van. Mondták, hogy elfelejthetjük lassan azt a szót, hogy szívbeteg. Úgyhogy én ezt mondanám erősségnek. Igen, a szeme, nagyon értelmes tekintete van, nagyon kommunikatív, és én olyan nagyon nagy erőt érzek benne.
Jókedélyű, jókedvű, nyugodtban van, hanem éhes. Ha éhes, akkor üstölést kell neki az ennivaló, de egyébként tényleg egy olyan mosolygos, mindenkire rámosolyog. Úgy látszik, hogy jól érzi magát, hogy szeret élni.
Szavakkal kifejezhető, hogy mi az a legnagyobb öröm, amit ő hozott a családotokba?
Nehéz ezt megfogalmazni. Kicsit inkább az élményünket mondanám el. Megkaptuk Ágostont, és... Már egy pár hónapja nálunk volt, amikor be kellett vinni a kórházba műtétre, és akkor egyszerűen az a ház, amit előtte nem éreztünk annyira üresnek, annyira üres lett, mert már megszoktuk, hogy Ágostonnak a hangja úgy betölti.
Ez a légkör, amit teremt maga körül.
Igen, talán de ezzel tudnám leírni, hogy az ember előtte, jó, nem azt mondom, néha volt nehezebb pillanat, hogy már nagyon vártuk, hogy most már tényleg jó volna, hogyha kapnánk egy gyermeket, de azért egészen más volt az, amikor ő már ott volt egy ideje, és aztán megint nem. És akkor éreztük, hogy most nagyon hiányzik valaki.
Hogy az anyukája elmesélte, hogy így ránézett, és akkor tudta, hogy ő az. Matyi, te mit éreztél? Mikor érezted meg, hogy igen, ő az én kisfiam?
Én nem tudok erre így válaszolni. Abban a pillanatban, amikor hogy dönteni kell, hogy na most ezt a kisgyereket mi hazavisszük, vagy nem visszük haza, ott a személyben női megérzésekre hagyatkozni, mint a férfi elméletet. Az tény, hogy az ő tekintete az nagyon meghatározó volt, tehát eleve érdekes, hogy ilyen kicsi gyerek kinyitja a szemét, és ránéz, rászegezi valakire, és amíg olyan érdekes volt, hogy a nővérek is azt esetek meg a kezelőorvos, és hogy onnantól kezdve, mint a kicserélték volna. Ha így csak olyan immelámba levett, onnantól kezdve követelni kezdte az ennivalót. Tehát, hogy valahogy megérezte ő ott abban a pillanatban, hogy ő révbe ért. Úgyhogy én nem is azt mondom, hogy én hogy éreztem meg, mert nem is az a lényeg, hanem hogy ő megérezte, hogy őnek itt a helyen állunk, és azt hiszem ez olyan, mint az életben sok dologban, hogy keresem a célomat, és a célom megtalál engem, tehát hogy keresem, de igazából rám talál, amire vágyok. Így talált ránk Ágoston.
És azt hiszem, hogy még azt hozzátenném, hogy minden álmunkat felülmúlta az, amit kaptunk.
Igen.
A szív betegségével együtt, hát ami volt.
Igen, a kisbabáknál általában ez a kicsit lyukas a szíve dolog, ez így még kezelhető.
Igen,
egészen.
Igen.
Sokszor megoldódik magától bennő.
Hogyha most a Jóistentől kérnétek valamit, akkor mi az első, amiért minden nap imádkoztok?
Ágostonnal kapcsolatban?
Igen.
Nem is tudom. Konkrét kérdés, bennem legalábbis nem szokott megfogalmazódni. Tehát, hogy áldja meg őt a Jóisten, meg a mi családunkat, de úgy különösebben inkább a hála, amit megfogalmazunk esténként sokszor.
Igen, meg hát sokat imádkoztunk ugye azért, hogy jól menjen a műtét, aztán, hogy szépen meggyógyuljon. Talán az, hogy ki tudjuk belőle hozni azt, ami benne van, hogy vegyük észre a karizmáit, és hogy ő is jól érezze magát ebben.
De mondom, mert nekem a kérések helyett inkább most még a köszönet fogalmazódik meg esténként, hogy szinte minden nap hálát adunk érte a Jóistennek, hogy ekkora ajándékot, hogy
mivel biztatnátok azokat a házaspárokat, akiknek nincs gyermeke, hogy mi az első fal, amit talán önmagukban le kellene küzdeniük az örökbefogadás irányába?
Szerintem az azért fontos volt, hogy bennük volt bátorság, hogy igenis el kell menni orvosokhoz, nem mentünk úgy rengeteg orvoshoz. De aztán igenis elmentünk, és megvizsgáltottuk magunkat, mert lehet, hogy egyszer, egészen egyszerű okai vannak ennek. Sokan még ideig se jutnak el, és nekünk mondjuk az azért nagyon jó volt, mert végsősorban akkor bár kellemetlen volt maga a tény, amit közöltek velünk, de segített ahhoz, hogy le tudjuk tenni ezt az egészet. El tudjuk engedni, hogy ne ragaszkodjunk görcsösen ahhoz, hogy már pedig milyen életutat képzeltünk el magunknak, és kész. Sokszor az ember nem tudja azt, hogy az ő élete lehet, hogy egészen másmilyen lesz, mint amit elképzelt, de Jóistennek a fantáziája mindig gazdagabb, mint a miénk. Ehhez mondjuk szerintem jó volt, hogy elmentünk. És talán a másik, ami a hit, hogy én nem tudom, hogy egy nem hívő ember ezt ott tudja feldolgozni. Én anélkül nem tudnám. Tehát, hogy egy pillanatig se éreztem azt, hogy vádoljam a Jóistent azért, mert nekünk nem szeretik vér szerinti gyerekünk. Szóval szerintem ez kellett hozzá.
Én szerintem, ami nagyon nehéz, hogyha nem találnak okot. Én szerintem úgy nagyon sok házaspár akár egy évtizedet eltölt, akár próbálkozással, akár lambik programmal, aminek lehet végül is baba a vége. De talán ez a gyászfeldolgozás még szerintem a másik, hogyha mondjuk kiderül, hogy nem lehet, akkor nekünk is azt hiszem azért egy évbe telt. Tehát jó ez a várakozás, hogy akár már az örökbefogadásra is, de hogy egyszerűen kell idő, míg az ember azt tudja mondani, hogy igen, tud nyitni, mert szerintem sokan úgy kezdenek bele esetleg örökbefogadásba, hogy még egyáltalán nem dolgozták föl, és legbelül nagyon remélik, hogy azáltal, hogy elindítják az örökbefogadást, majd jön a vér szerinti közbe, de hogyha mégse, akkor az meg megint nehéz, mert szerintem is a gyerek megérzi, hogyha a szülő ezt nem dolgozta föl, legalábbis mi, akikkel találkoztunk, ott mi ezt láttuk, hogy melyik volt olyan helyzet, ahol a szülő nem dolgozta föl. Tehát egy-két mondatából lehetett érezni azt, hogy még egyáltalán nem dolgozta föl azt, hogy neki nincs vér szerinti gyereke. Tehát beszél a saját gyerekéről, de mégis érezteti a mondatával, hogy ez nem igazi.
Bátran. Hogy bátran kell szerintem. Tehát, hogy nem szabad ettől így óckodni, vagy nem tudom. Emlékszem, még bőven az egész előtt voltunk, és egyszer jártunk egy ismerős atyánál látogató, és egyszer nekünk szekezte a kérdés, hogy és miért nem fogadunk örökbe? És köpnyelni nem tudtunk, mert még nem tartottunk ott.
Rosszul esett.
Rosszul esett, bár megjegyeztük a mondatot, tehát lehet, hogy az előre rendített végső soron.
Engem bántott.
Igen, ott akkor inkább rosszul esett. De hogy mi úgy láttuk, hogy érdemes belevágni, az biztos, hogy ezeknek a pároknak sose segít az, amikor valaki elkezd kérdezősködni, hogy na és hogy...
Vagy tanácsadni.
Ja, a legrosszabb az, amikor jönnek a tanácsokkal. Hogy, és figyeljetek, ezt a még pempőt kipróbáltátok már, mert ez nagyon jó is. És akkor jöntek a néha olyan bugyutának tűnő praktikáikkal, hogy biztosnek, biztos azért nem mert.
Kicsit ezért is, nem is kicsit, de ezért is döntöttünk úgy, hogy mi nem mondunk senkinek okot, hogy miért nincsen gyerekünk. Megvan az oka, de nem tartozik igazából senkire. És amit szerintem még fontos tisztázni egy olyan házaspárnak, akinek mondjuk nincsen gyereke, és mondjuk benne van a lombik programban, hogy egyszerre ne csinálja azt, hogy örökbefogadásra is vár, és lombikozik is. Szerintem az a kettő együtt valahogy nem fér össze. Mert a remény, amíg az ember reménykedik, hogy lesz vér szerinti, addig nem tud az örökbefogadás irányába teljesen kinyílni.
Nem zárta még le magában,
igen,
amit le kéne zárni.
Igen, tehát ezt nekünk azt hiszem, hogy tanácsolták, és hogy mondták a tanfolyamon is, ahol nagyon sokat tanultunk.
Egyébként sok olyan házaspárral találkoztunk, akik azért eléggé megtört ez a sok sikertelen próbálkozáson kapcsán, tehát erről nem szoktak sose beszélni, hogy az milyen sérülésekkel jár.
Mi az a mondjuk három legalapvetőbb dolog, amit egy ilyen tanfolyamon megtanítanak?
Az egyik, hogy mindig őszintén és a kezdetektől tudja, hogy örökbefogadott, tehát már mondták, hogy havonta hangozzon el az, hogy örökbefogadtuk, és örökké szeretni fogjuk.
Nem kell részletezni, majd ő rákérdez a maga gondolkodási szintjének megfelelően, hogy az mit is jelent, és azon a szinten kell tudni válaszolni, nem mélyebben.
Kicsit magunk miatt is, hogy
igen.
Mi ne higgyük azt véletlenül, hogy nem így van itt a nagy szeretetben, meg hogy kezdetek óta velünk van.
Hát a legfontosabb, hogy tényleg ez az őszintesség. Talán ami még fontos, a humor. Nekünk is, aki tartotta a tanfolyamot, az a hölgy, aki kétszeresen örökbefogadó édesanyja egyébként, olyan humorral beszélt mindig az egészről, ami szerintem kell ahhoz, hogy az ember nehogy már megsajnálja saját magát, mert miért? Miért is sajnálnám meg magam? Jelenős gyerekül az ölemben.
Miért pont az Ágoston nevet kapta ő?
Mert gyönyörű. Egyébként mi egy premontrei városban élünk, úgyhogy Ágoston az végülis így is ideillik meg. Úgy egyáltalán az ő élete példája az úgy tetszik, de leginkább szerintem ezt tetszett.
Érdekes volt, amikor felhívtak minket, hogy lenne egy kis baba. Nem tudtuk, hogy fiú lesz-e vagy lány. Szaladtunk be a Péterfi Sándor utcai kórházba, és útközben ezen viccelődtünk, hogy hogyha most tényleg baba van, akkor kéne név, de hát nem tudjuk, hogy fiú vagy lány. És mind a kettőnek rögtön így csak az Ágoston. Nem tudtuk, hogy fiú vagy lány, de az, hogy Ágoston, az így rögtön jött.
Lány
név nem jutott eszünkbe hirtelen. Pedig régebben beszélgettünk róla, csak ugye tudtuk, hogy várakozni kell, akkor még itt ráérünk ilyenekkel. De az akkor így jött, hogy Ágoston.
Van-e valami, amit még szeretnétek megosztani a hallgatókkal?
Talán azt, hogy érdemes időben belevágni az örökbefogadásba, mert hosszú a várakozás, és kicsúszunk az életkorra.
Ti hány évesek vagytok?
Én most leszek 30.
Én meg most voltam 41.
Maximum 45 éves lehet az anya, úgyhogy újszülöttet fogadnak örökbe, és azért olyan 4-5 év várakozás.
Érdemes
számolni.
Amit tudunk tanácsolni, és ami nekünk lelkileg nagy segítség volt, azon kívül, hogy jártunk ugye ilyen házaspároknál, Mátra Verévé Szent úton, most már mondhatjuk, hogy rendszeresen szerveznek lelki gyakorlatot a gyermekre vágyóknak. Volt, amikor Bíró László Püspök atya szervezte, aztán
Csépányi Gábor
atya, és ezek nagyon jók voltak. Tehát, hogy még hogyha olyanokkal is találkozunk, akikkel egyébként nem feltétlen, évközben, mert az ország más pontjairól vannak, bár voltak, akiket ismertünk előzőleg is, akkor is egy jó megerősítés vagy biztatás, hogy ezen nem vagyunk egyedül, tudunk egymásért imádkozni, és eleve valaki foglalkozik velünk, az egyház törődik velünk, ez jó. Másfelől pedig az is jó érzés most, amikor így mi gyermeket kaptunk, hogy sorra derülnek ki az ottani lelke gyakorlatról megismert ismerősök közül, hogy igen, nekik is már vagy született gyerekük, vagy örökbe fogadtak.
Vagy lombikkal, de hogy ezek nagyon nagy örömök.
Mária és Mátyás tanúságtételét hallották az örökbefogadásról. A műsort Prontvai Vera készítette. Da-ra-dum, dum, 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 da-ra-dum, dum, dum, dum,
da-ri-da-dum, dum, 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 da-ra-dum, dum. Életvédelem a Mária Rádióval. Da-ra-dum, dum, 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 da-ra-dum, dum.